áldás békességet Isten hozott minden kedves testvért ezen a mai estén, és Isten hozta mai esti igehirdetőnket is, már megszokhattuk ebben a sorozatban, nagy tiszteletű Pogrányi Károly, lelkipásztor testvérünket, aki Diósdról érkezett mi hozzánk, és van egy segítsége is. Gál Barbara, Isten hozott téged is mi közöttünk, akik nem ismernének engem, én Máté Zoltán vagyok, a gyülekezet beosztott lelkipásztora, illetve az Észak-Pesti Egyházmegye beosztott lelkipásztora, és Esperes úr kért meg engem, hogy ma este köszöntsem a kedves testvéreket. Hagy adjam át ezúton is Esperes úrnak szeretetteljes üdvözletét mindnyájuknak, akik közelről és távolról érkeztek egyaránt, úgyhogy át is engedem a szót az evangéliumnak és annak szórójának, Isten hozott.
Kegyelem, vigasztalás, békesség, előadassék nekünk az Atyától, a Fiútól és a Szentlélek Úristentől. Amen. Szeretett gyülekezet, így az esténk elején a 426-os énekünket keressük ki. 426-os számú énekünk, Már kereszten vára vettem. 426-os számú énekünk az énekeskönyve, ezt énekeljük. Már kereszten vára vettem, mind a két versével. Pardon, mind a négy versével, igen, igen.
Sorsom próbál
fejünket, imádkozzunk. Istenünk, légy áldott azért, mert a ma estében is itt lehetünk, vagy a ma estében itt lehetünk, és elcsendesedhetünk egy szűk órára, és gondolkodhatunk, érezhetünk. Szabadságunk van arra, hogy nem pusztán a napi rohanás, ritmus, feladatok, ügyek határozzanak meg bennünket, hanem szabad oda tennünk magunkat és a gondolataink és az érzéseink mentén valahogy értékelni, gondolkodni az életünk dolgai felett. És köszönjük neked azt, hogy ezt nem önmagunkba kell, hogy tegyük. Nem arról van szó, hogy mi itt csak úgy önmagunkban néznénk és úgy csendesednénk el, hanem te vagy az, aki azt ígéred, hogy ahol a te nevedet segítségül hívják, ott te ott vagy, és te vagy az, aki termékenyé teszed ezt a csendet. Szükségünk van rá, Úrunk, ezekre a csendes találkozásokra, hogy értelmezhessük mindazokat a dolgokat az életünkben, amelyek jönnek váratlanul szinte, olykor talán éppen megnehezítik, vagy reménytelenné, vagy nehézzé, vagy küzdelmessé teszik az életünket. Így szeretnénk kérni azt, hogy ne felszínes válaszok szülessenek csak magunktól, az életünkre nézve, hanem hadd szülessenek mélységből jövő, a te lelkeddel való találkozásnak a mélységéből jövő válaszok az életünkre nézve. Szeretnénk így kérni, hogy ezt a történetet, ezt az Emmausi történetet bonts tovább közöttünk, úgy, hogy közben meglássuk, mint egy tükörben saját magunkat is. Köszönjük, Urunk, hogy az ige, a Szentlélek segítségül hívásával nem kérhetünk mást, és nem is kérünk mást. Csak hogyha a meghalt, az értünk meghalt, és az értünk feltámadott Jézus Krisztusról legyen szó, és tegyen bizonyságot róla, ígéd, lelked, prédikáltasd szent ígédet közöttünk. Amen. Szeretett gyülekezet, a Lukács evangélium a 24. részéből olvasom minden este az igét, és engedjétek meg, hogy ma is felolvassam azt, amiről már hallottunk korábban, de így lesz érthető az egész, vagy az a rész is, ami ma van. Úgyhogy a 24. rész 13. versétől Lukács evangéliumából olvasom a 35. versig a történet végéig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is megszegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk, úti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült el a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Úton Jézussal. Ez a címe az sorozatunknak estéről estére, ez a fő címe, ezen megyünk, ahogy újra és újra mondom, út, életutunk Jézussal. Ebben haladunk az Emmausi tanítványok nyomában. Hallottuk estéről estére az evangéliumot, az örömhírt, hogy miként evangélium az, hogy van találkozás, hogy miként jó hír, hogy kialakul egy beszélgetés Jézus és a tanítványok között, egy kölcsönös párbeszéd, ahol Jézus a nyitott és érdeklődő Úr, aki egyszerre az igazságot is elmondó Isten. Felhevül a szív, a rest szív, a balga értelem kezd magához térni a beszélgetés révén. És így értünk el tegnap oda, és figyeltünk arra, hogy ez az isteni szeretet, ez az Istentől jövő nyitottság, ez válaszra vár. És nem lehet, mert nem lehet csak úgy azt gondolni, hogy minden majd megy a maga kerékvágásában, úgy is követi az én életem az Istennek a dolgait, hanem kifejezhetjük a ragaszkodásunkat Jézushoz. Milyen jó a jézusi szelídség, gondolkodtunk erről, hallottunk erről, amelyik nem ránk tör, hanem határozott választ vár tőlünk. Maradj velünk. Hallottuk tegnap, ragaszkodjunk hozzá, ahhoz a valakihez, aki a főhelyre jön, a főhelyre ül a házban, aki Úrnak érkezik az életünkbe. Úgy ragaszkodunk, mint két kicsi mágnes, ahogy mondtam is tegnap, a gyermekeink játék arzenájából felelevenítve. A történetünk a vége felé közeledik. De még két fontos mozzanat van hátra, hogyha van találkozás, beszélgetés, ragaszkodás, akkor a ma este legyen a felismerésé. A felismerésé. A korábbi estékben utaltam rá, hogy ez a folyamat, ami az Emmausi tanítványok és Jézus között van, ez nyilván értelmezhető, vagy maga a mozzanatok értelmezhetőek két ember találkozásában is. Említettem, hogy milyen jó a beszélgetés kapcsán, hogy nem csak én beszélhetek, hanem meghallgatom a másikat, én kertészeti tanácsokat gyűjtök, ahogy felfedtem ezt a titkot a testvérek előtt például, ezt szeretem gyűjteni, de hogy kialakul egy kapcsolat, beszélgetés, az hogyan megy a maga útján. És azt hiszem, akkor is utaltam rá, hogy az elején nyilván a közös érdeklődési területek válnak először nyilvánvalóvá egy találkozásban. És így kapcsolódunk most a felismeréshez ugyanezen a szálon. Vannak például közös helyszínek, amik korábban talán külön-külön ismertek voltak számunkra. Á, te is debreceni vagy, mondjuk. Hát igen, igen. Nekem is ott van egy ismerősöm, valamilyen Szabóék, ha jól emlékszem, ott a főutcán, ott nyílik a Vörösmarty utca, mondjuk, és ott van egy fodrászatuk, ha jól emlékszem. Jó, Szabó család, ja igen, ja a fodrászat, ja persze, hát oda jártam 10 évig fodrászat, csak már nincs rá szükségem, és mindjárt megvan a közös pont, egy ilyen beszélgetés. Ezt csak példaként említettem. Azt hiszem, hogy sorolhatnánk, tudnánk ezeket sorolni. Amikor rácsodálkozunk arra, hogy valaki van idegenről összefutunk, és akkor egy közös helyszín, és ott már is találunk egy harmadik felet, akihez mind a ketten talán tudunk csatlakozni. Vannak közös szálak az életünkben, és erre rácsodálkozunk. Megtaláljuk a közös pontokat az elején. De aztán utána, ahogy telik múlik a kapcsolat, akár egy újonnan induló kapcsolat, érhetnek aztán a sorban meglepetések is. Egyre jobban kiderül talán, hogy nem csak közös szálak vannak, hogy vannak olyan furcsaságai a másiknak. Nem tudok mindenbe vele azonosulni, bár úgy keresem ezeket az azonosulásokat, hanem felfedezem a különbözőségeket is. Kiderül egy fél év után, hogy mégsem olyan, amilyennek én azt hittem. Ez az ember mégsem olyan, amilyennek hittem. Hát te, drágám, odaszólunk a párunknak. Láttad, hogy hogyan viselkedett az utcán a gyerekével? Jaj, de liberálisan neveli a gyerekeit. Hát úgy viselkedett, és nem szólt rá. Hát szörnyű, hogyha legközelebb az én gyerekem közelébe ilyet fog csinálni. Én szerintem megmondom neki. Én megmondom neki. Én azt hittem, ez egy rendes ember, de azért kezd itt kiderülni, hogy ő milyen. És akkor meghümmögjük, hammogjuk a magunkban a megállapításról, hogy mégsem az, akinek mi azt gondoltuk. Teljesen más. Szinte érthetetlen módon csalódást okoz. Már-már taszít bennünket, akiről azt hittük, hogy de szimpatikus az elején. Szimpatikus, vonzó, vagy aztán csalódást okoz. Ez egy ideig úgy hiszem, hogy normális is. Mert az elején valóban a hasonlóságokat veszük észre, és később a különbözőségeket. Párkapcsolatban is tanítják ezt, vagy a házasságban is mondják ezt. Hogy akár az elején a párkapcsolatban, az ismerkedésben megvan ennek a dinamikája, de akár a házasságban is. Vannak olyan szakaszok, mikor közelebb, és azt keressük, és vannak olyan szakaszok, amikor jó értelemben véve és egészséges módon, de egymástól picit távolabb erősödünk, és felfedezzük, hogy mégsem pont olyan a másik, és felfedezzük a különbözőségnek a szépségét. De, és az egész bevezető ezért volt, milyen igazából a másik. Ha most néha ilyen, meg néha olyan, akkor milyen? Akkor átlagot kell vonni? Hogy hát nem szeretem, hogy a gyerekét nem bírja fegyelmezni a játszótéren, de mégiscsak örülök, hogy a Szabóékhoz jár Debrecenbe fodrászhoz, hogy akkor ez a kettőt hol kell megtalálni azt a félutat, amikor azt mondom, hogy tudom, hogy milyen a másik. Mikor rendre még okozhat meglepetéseket ide is és oda is. Barátságok története ez. Rokoni szálak története ez. Rokoni helyzetben esik meg, hogy 20 vagy 25 év után derül ki valami egy rokonról, ami addig nem volt világos. És akkor összecsapjuk a kezünket, hogy te ezt tudtad, hogy az ő életében ez úgy volt. És akkor vagy örülünk, vagy éppen nagyon keserűek vagyunk, attól függ, hogy mi derült ki. És azt mondjuk, hogy hát akkor, és hozunk valami nagy döntést. Ki a másik valójában? Milyen a másik valójában? A felismerés, a megismerés kérdése ez. És ezt azért mondom, mert a mai szakasznak igazából, mindjárt, hogy mondom, mi a mai csak rövid ige, annak igazából ezen a gondolat körül forog. Amikor ezt olvassuk a 32., 30. és 31. versben, majd a 35-ben. És amikor asztal hozta lepedett Jézus velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. És a 35. vers, erre ők is elbeszélték, már amikor visszaértek a tanítványok a Jeruzsálembe, erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséből. Miről ismerik fel az Úr Jézust? A kenyér megtöréséből. Miről ismerik meg az Úr Jézust? A kenyér megtöréséből. Az 5000 ember megvendégelésénél mindenképpen olvasunk ilyet. De még inkább gondolhatunk arra az utolsó kenyér megtörésre. Megismerik őt. Ha ez a két tanítvány talán nem is volt jelen, lehet, hogy azért ez a tágabb tanítványi kör is jelen volt, de lehet, hogy azokban a néhány napban, de tovább adta az a 12 már a picit kijebb lévő, de szoros mégis tanítványi körnek. Hogy akkor képzeljétek, Jézus vette a kenyeret. Lukács így írja. Hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta. Ez az én testem, amely ti érettetek, adatik, így írja Lukács. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Megismerik erről. Mert amikor ezt tesszük, egyébként is így mondjuk, az ő rá emlékeztet. Bennünket is, akik x ezer, x év után, több száz év után, 2000 év után ezt tesszük. De már ott akkor ennek a jelét látjuk. Az a mozdulatsor, talán az a hangsúly, mögötte az arc annak a kettőnek, és amikor megtöri A kenyeret Jézus megismerik. Megismerik. Hát ő az. Felismerés van. Ő rá emlékeznek, átélik ezt az igét, átélik az úrvacsorai szereztetésnek a valóságát. Megtört test, kifolyt vér. Néhány perccel azelőtt, amikor magyarázza nekik Jézus, akkor Krisztusnak a halálát, szenvedését magyarázza az igében. Beszél nekik, hirdeti nekik az igét. A szenvedésekről szóló igét. Arról, hogy az írások megmondták, hogy meg fog töretni Krisztus teste. És aztán néhány perccel később, a szóbeli hirdetett ige után, a látható igében hirdeti nekik, megtörik, megmutatja, és megismerik, és megnyílik a szem. Hadd legyen csak ennyi a ma estének az üzenete, majd mindjárt több oldalról körüljárva. Ebből ismerjük meg és fel a Krisztust. Hogy megtört érettünk az ő teste, vagy így mondva, szenvedett értünk. Ebből ismerjük meg Krisztust, hogy szenvedett értünk. Ebből tudjuk, hogy ő az. Van evangélium, amelyik nem került be a kánonba, nem került be a szentírás sokaságába, Tamás evangéliuma például. Többek között azért, talán azért is, mert későbbi, valamivel későbbi a szerzősége, nem Tamás írja, valószínűleg későbbi. De amiatt is, hogy Tamás evangéliumában, ebben az apokrif iratban, ebben az kánonban be nem került írásba, nincs benne Krisztus szenvedés története. A passió nincs benne. Van benne sok minden szép. Van benne agyaggalamb, hogy az agyaggalambból Jézus élő galambot csinál gyerekkorában, hopp, így formáját, és akkor aztán ez is le van írva Tamásában. Nagyon szép történet, le van írva. Lehet, hogy más sok szép történet is le van írva, de azt mondták az atyák, az elején, az ősatyáink, azt mondták a kezdeti zsinatokon, hogy ezt az evangéliumot nem tudjuk beemelni, mert a lélek, a Szentlélek bennünk azt mondja, hogy ebben nem ismerjük fel azt a Krisztust, akit mi apostoli hagyományokként átvettük, ez a Tamás evangéliuma, ez nem arról a Krisztusról beszél, akit mi ismerünk, mert ebben nincs meg a szenvedés és a feltámadás. Az az Isten, az a Krisztus, akiről ez nem hangzik el, az vajon hiteles? Nem. Mégis meg-meg kísért bennünket, akárhogyha még keressük az Istent, ha még nem találtunk rá az életünk személyes Istenére Jézusban, akkor is kísért bennünket, és akkor is, ha már mi erre rácsodálkoztunk, hogy elfelejtsük, hogy az a Krisztus, aki szenvedett, értünk. Erről ismered meg. Ő az, aki szenvedett, érted. Hadd mondjak egy másik szempontot. Mert kicsit folytatva nyilván a gondolatkörök így egymásból következnek. Találunk a kanonikus szentírásban is rengeteg jó tanácsot. Hát kérem, rengeteg jó tanács van benne. Családi életről. Kiváló. Tessék bújni, tanulmányozni, oda lehet adni, milyenek legyünk apákként, férfiakként, nőként, asszonyokként. Rengeteg jó tanács van benne. Ha csak azokat így nagyon szűken nézzük, szinte lehetetlen egyébként, mert azokat is csak abban a nagy összefüggésben lehet nézni, de vannak benne talán ilyen tanácsok, vagy szó van a munkához való hozzáállásról. Remek dolog. 6 napon át dolgoz, 7. nap pihenj. Ez az a tiszteletes bácsa, akinél én konfirmáltam, elmondta, hogy olvasott egy ilyen tudományos kutatást, ez x évvel ezelőtt hangzott el ez a példa, úgyhogy x évvel ezelőtti lehet a kutatás is, de azt mondta, hogy ez a legideális, ez a legproduktívabb. 6 napig dolgozni, 1 napig pihenni. Tessék, alkalmazkodjunk a Szentírás munkaetikájához, és minden rendben lesz. Ez egy pragmatikus, nagyon jó tanács, remek dolog. A Szentírás nagyon gyakorlati. A konkurens cég, a tréfásra mondom természetesen, a Jehova tanúival, amikor összefutottam Diósdon, és én nem volt rám írva, hogy református lelki pásztor vagyok, rájuk volt írva, hogy ők Jehova tanúi, vagy hát ők mondták, én nem árultam el mindjárt az elején, ugye ezzel jöttek, ennek a nagy gazdagságá, hogy így úgy amúgy. És akkor így, de hát nem erről szól a Szentírás. Nem erről szól a Szentírás. És aztán belemelegettük, akkor volt időm, és egészen mélyre mentünk, és Krisztus nélküli tanítás. De üres. Üres. Éppen azt nem értik, hogy Krisztus szenvedett értük, és hogy már nekik nem kell. Éppen a bűnbocsánat titkát nem értik. Úgy látom. Mert a mi Isten képünk, a Krisztusunk, akkor lesz csak teljessé, akkor érthető a családnak szóló, a munkának szóló, bármihez szóló jó tanácsok sokassággal értjük, Krisztus szenvedett érettünk. És megyünk egy másik nézőpontra, lépésről lépésre, ugyanazt nézzük egymásból következő gondolatsorból. Milyen nehéz azért mégiscsak ezt kimondani. Krisztus szenvedett érettünk. És hogy mi ebből ismerjük föl. Mert akkor kimondjuk azt, hogy az evangéliumtól nem idegen a szenvedés. Nem idegen az evangéliumtól a szenvedés, és talán azoknak, akik régebb óta a hit útján járnak, izgalmas ez a kérdés, de azoknak is, akik most ismerkednek ezzel, hogy nem csak az evangéliumtól, nem csak Krisztustól, hanem a Krisztus történettől, az egyháztól sem idegen a szenvedés. Krisztus felmutatja azt a kenyeret, megtöri, és ebben felismerik őt. És aztán az ő követői ugyanezen az úton mennek. Van olyan egyház, amelyik meghirdeti, hogy nincs. Ha Krisztushoz mész, nincsen szenvedés. Mindened mindig jó lesz. Leginkább tele lesz a bankszámlaszámod. Mindig egyel több nullával a végén, mint ahogy gondolnád. Hiszel Istenben, igen, hoppá, mert ezen a héten is több pénzem van a bankszámlán. De jó, és sose vagyok beteg, és nekem mindig minden hiper és szuper. És akkor ez az evangélium, ez egy lecsupaszított, redukált evangélium, mert a szenvedés hiányzik bele. Szenvedett érettünk a mesterünk, de mi már nem fogunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy a keresztényeket szenvedésre hívjuk meg. Nem azt jelenti a kereszténység, hogy ha keresztény leszel, akkor keresd a szenvedést. De nem is arról, hogy nem lesz szenvedés. És azt hiszem, hogy itt ezen a ponton érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen korban is élünk. Miknek vagyunk a kortársai? Abban a korban élünk, azért idegen ez a szó, azért nehéz megérteni, hogy Krisztus erről ismerik meg, hogy ő szenvedett értünk, mert ez egy teljesen idegen dolog. A kényelmünk mindennél fontosabb lett. Úgy emlékszem, ezt a példát még nem mondtam el, hogy óvodai vezetővel beszélgettem évekkel ezelőtt otthon Diósdon, ez csak otthon történt, meg Diósdon, ilyen máshol nincsen, én tudom, akkor mondta az óvónő, hogy látja a gyerekeken, ugye nyilván van torna, óra, vagy ilyen, olyan foglalkozás az óvisoknak, mennyivel elkényelmesedettebben érkeznek meg a mai 4-5 évesek, mint ahogy érkeztek meg 15 évvel ezelőtt. Maga a példa is egyébként 4 évvel ezelőtti. Tehát akkor mondjuk, ugye lehet számolgatni. És azt mondta, hogy egyszerűen azért nyilván, mert az óvodái kocsival érkeznek a gyermekek, az óvodában ott vannak, ott nyilván az óvodai keretek nem engedik, hogy négy utcát lesétáljon, és megérkezik a szülő óvi végén, beül az autóba, beállnak a garázsba, és otthon vannak. Hogy otthon mit csinálnak, ki tudja, nem tudjuk, hogy hány kilométer túráznak a házban, a konyha és a tévé között, vagy a számítógép és a tévé között, de hogy tapasztalja a gyerekeken, hogy a kényelem ellustította őket. És nyilván azért van a gyerekeken ez, mert mi vagyunk ilyenek. Mi felnőttek. Mi vállaltuk fel azt, hogy persze, hát így van, ez így sokkal kényelmesebb. És ezt adjuk tovább a gyerekeknek. A kocsink, erre már utaltam hétfőn, szervizbe volt. Most arra már egy picit, hogy megrángatta az autó szervizes egy adott helyen, és most el tudtam vele idáig nagyjából jönni, mert a kölcsönautót vissza kellett adnom. De mondta a feleségem, hogy hát nem biztos, hogy most kéne megcsináltatnunk az autót. Utalva arra, amit egy hölgy is itt mondott, hogy ennek vannak néha költségei, és akkor mondtam, hogy hát de, és akartam folytatni, mondtad, hogy hát kocsi nélkül nem tudunk. És akkor mondtam, hát de, hát te, végül is jó. Máskor mindig én képviselem ezt, mikor nem éles a helyzet, hogy nem kell annyiszor autózni, de most éles volt a helyzet, majdnem kiszaladt a szám, hogy hát de anélkül nem fogunk tudni itt meglenni. Mondtam, végül is igaz. De élesbe éreztem, hogy huha, akkor azért ez más lesz. Mert, és az a szó, ami itt van, a kényelemmel szemben, a szenvedésnek egy szinonimája, de milyen szép, mert összekapcsolja a szenvedést értünk, mert ez nem lárpullás szenvedés, hanem Krisztus szenvedett értünk, ezt úgy hívjuk, hogy áldozat. Áldozathozattal. Már a szó is szokatlan. Áldozatot hozni. Azt nem tesszük, azt valakiért tesszük. Valakiért szenvedünk. Hogyan nevelünk gyerekeket ma? Fiatal szülők. Hát ha kisgyerek születik, nehéz olyat kapni, amelyik nem sífl éjszaka. Még ezt a kiadást nem találták föl. Emlékszem, 6 hetes volt az első gyermekünk, és lelkesen mentem be az akkori gyülekezetbe a főnökhöz, meg a munkatársakhoz, hogy alszik a gyerekünk, átaluszuk az éjszakát. Na, 6 hetes, és akkor csendesen megfogták, én megértően, atya, én a vállamat. Nem fog mindig aludni. És tényleg 6 éves kor után, hogy lassan jöttek, kb. 3 hónapos kort, nem tudom, és akkor jöttek a fogak, és azok másfél évig úgy birizgálták, hogy miközben én is így este tudtam gondolkodni az élet dolgain, hajnali 2 és 3 között, miközben ringattam az édeseimet. Úgyhogy, de ez egy próbás dolog. Nem kelek föl. Vagy, na, bocsánat, én fölkelek. A feleségeket is, hogy kérdezzék meg holnap, de én fölkelek, és szenvedek, és áldozatot hozok, és ez kényelmetlen, és ez nehéz, és ez fárasztó, és nyűgösek vagyunk. Miért tesszük egy gyerekére, amelyik sír? Egyre nehezebb megérteni fiatal szülőknek, hogy ez áldozathozatallal jár. Hogy nem csak a szülés öröme, meg jaj, készülünk rá, meg körbelengi egyfajta misztikusság, ezt dolog, hanem utána az ott lesz az a gyerek, és az aztán utána áldozatot követel. Nem csak a nőtől, a férfitől is. A férfitől is, hogy biztosítsa, de hát ebben most nem megyünk bele, mind a kettőnek áldozatot hoz. Azaz, és itt megyünk ugyanebben a gondolatsorra végig, az Istennel való kapcsolatban is igaz ez. Hogy nem nincs kényelem, hanem áldozat van, és megint egy szó ebben az egész gondolkodásban, nem üzlet. Nem üzlet. Mert a másik szó, ami megkísért minket a kényelem mellett, az az üzlet. Üzletet kötünk. Adok, és te majd adsz. Én egy kicsit befektetek, de kapjak vissza. Legyírom a füvet, apa, ha kapok érte zseppénzt. Ebből megvehetem majd nem tudom, melyik hanyadik PlayStation-emet. Nem biztos, hogy most nem írom le ezt a módszert, nincs ezzel baj, de mindenhol beidegződik. Adok és adsz. Ha csendben maradsz az órámon, kapsz egy piros pontot. Nagyon jól működött, 4. órára ugrottam be helyettesíteni, összefoglalunk. Az Ószövetségből mondd el a történetet, piros pontot kapsz, és talán, hogyha csendben vagy, 2 kapsz. Mindjárt egyből mindenki nagyon izgalmasnak találta, hogy 2 piros pontot is lehet gyűjteni ezen az órán. Adok és adsz, üzletelünk oda-vissza egymással. Jó dolog kapcsolatban lenni, adni és kapni, azonban az Isten történetben nem ez van. Mi Istennel is tudunk üzletelni, testvérek, legalábbis azt gondoljuk. Legalábbis azt gondoljuk. Pláne böjtre megkísér bennünket, hogy félreértsük böjtöt. Adok, hogy adj. Kicsit böjtölök, Uram, azért, hogy ezt megtedd. Teszem ezt, hogy te megtedd, értem azt. Nincs szó üzletről az isteni világban. Áldozatról van szó. Szenvedett, értünk. Nem a mi áldozatunkról van szó. Az Isten áldozatáról van szó. Isten nem kezdett el üzletelni velünk. Mert nincsen közös fizetőeszközünk. Nincsen valami olyasmi, amivel átidalhatnánk azt, amivel ő, meg amivel mi. Nem tudott velünk üzletelni. Annyira szegények vagyunk. A bőt nem üzlet. Annak az öröme, hogy ő áldozatot hozott, értem. És ennek a felelete a hála áldozat valamilyen formája. Nincs üzlet. Az úrvacsorában rendkívül fontos, azt hiszem, hogy rendre emlékezünk Krisztusra. Lassan körbeérünk. Emlékezünk Krisztusra, és azért emlékezünk Krisztusra, testvérek, mert a szolgálattevő fölemeli a kenyeret. Fölemeli a kenyeret a szolgálattevő, úgyhogy mindenki lássa az egész gyülekezet. És mondja azokat a szavakat, amelyeket Krisztus mondott. És mielőtt ezt elmondaná, beszél Krisztusról. És elmondja, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott, hol az üzlet? Azon az éjszakán ő elárultatott. Őt éppen cserben hagyták. Ha üzlet lenne, ott kéne fölállni, de úgy mondjuk, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatik Krisztus. azon az éjszakán mutatja föl a kenyeret, és hálákat ad, és azt a kenyeret megtöri, és ezt az egész gyülekezet látja. Mert ez a kenyér megtörés arra utal, hogy Krisztus kereste megtöretett érettünk, mert utána mondjuk Krisztus szavait, hogy vegyétek és egyétek. Nincs üzlet, nem tudtok megvenni, nem tudtok ezért semmit se tenni, de erről ismertek meg engem, erről a szenvedésről, erről a fájdalomról. Én ezt éltem át értetek, én ezt éltem át helyettetek, én ezt éltem át miattatok. Ne akarjatok velem üzletelni, csak fogadjátok el ezt, ez vagyok én. Minden más, aki mást hirdet, hazudik. Krisztus érettetek, szenvedett. Erről ismeritek fel őt. Az evangéliumnak szerves, egysége, lényege. Ez az érettünk való szenvedés. És ezt csendesen mondom még egyszer azokat, akik már ismerik az evangéliumot, tanítja, hogy áldozathozatal van a keresztény életben. Másokért. Mutasd meg az Isten iránti hálaáldozatodat, hogy áldozatot hozol másokért. Nagy a kísértés, hogy azt mondjuk a Szentírás erkölcsi tanítások, nagy a kísértés, hogy azt mondjuk kényelem világa van, vagy éppen üzlet, mondjuk nemet ezekre a ma estében is, és örüljünk annak, hogy elismerik fel magunkat. Szenvedett, értünk. Amen. Szeretett gyülekezet, a ma estében is, ahogy tegnap is és tegnap előtt is, bizonyságtétel is hozzá kötődik az igehirdetéshez. Így örülök, hogy ma este Gál Barbara jött bizonyságot tenni, aki részben a gyülekezetünk tagja, részben pedig a Református Fiatalok Szövetségének munkatársa jelenleg. Én félig a Diózsi Református gyülekezetben, nem tudom hány százalékkal, vagy nem félig, de nem tudom a százalékok, hogy osztanak meg, de a REFISZ, a Református Fiatalok Szövetsége lelkésze is, lelkipásztora vagyok, országos ifjúsági szervezet, ez egy önkéntes munka a részemről, és ez a szervezet pedig azt a célt tűzte ki, hogy ez fiatalok számára az evangéliumot érthetővé tegye, és a gyülekezetekben, helyi szinten erősítse a fiatalokat. Tehát nem szektás mozgalom, ezt hanem az egyházunkért dolgozunk, és Krisztusért is az egyházunkért. Így adom át a szót Barbinak.
Áldás békesség! Mint ahogy már elhangzott, én Gál Barbara vagyok. A helyzet az, hogy már nem sokáig, ugyanis hamarosan reménység szerint férhez megyek. És amikor jött a felkérés, hogy eljöjjek ide, akkor mondtam, hogy hát erre csak akkor mondhatok igent, hogyha a kedves lendő férjúram is úgy gondolja. Úgyhogy gyorsan felhívtam, és ő megkérdezte tőlem, hogy bizonyságot tenni. Te miről? És ez azért is jó volt, mert akkor már biztos voltam benne, hogy hát én már csak azért is eljövök ide ma este. És azért is nagyon jó volt, mert egy kicsit el is gondolkodtam rajta, hogy na akkor mégis mit fogok itt ma mondani. És igyekszem beleférni az időben, de azért van pár dolog, amit azt hiszem ahhoz, hogy az én történetem is megértődjön, elő fontos elmondani. Én készültem egy ige szakasszal, ami engem nagyon megérintett egykor, és igazából a refiszes szolgálatra is ez az ige szakasz hívott el, de nem találtam meg a hangérdarabot, amit beraktam. És ugyanakkor viszont elhangzott egy dal, és elhangzott egy ige szakasz, ami viszont nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy nekem hogyan sikerült hitre jutnom. A dalban azt énekeltük, hogy üdvösségé lesz reményed, égi látásra hited. És az igaz felolvasott igeszakaszban pedig elhangzott az, hogy egy pillanat. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Majd később pedig az, hogy ekkor megnyílt szemük és felismerték. És azért éreztem azt, hogy ezek a szakaszok nagyon hozzám szólnak, mert azt kell rólam tudni, hogy én kevés dolgot csináltam eddig életemben, de rajzolni mindig nagyon szerettem. És a látás és a képi világ az mindig egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt számomra. És szokták mondani, hogy a hit hallásból van, de valahogy az én történetemben az az érzésem, mintha igazából a látásból született volna ez a hit. Ez a történet körülbelül 15 éve kezdődött, amikor kamaszként már biztos voltam benne, hogy ez a világ, ami körbevesz minket, ez túl tökéletes ahhoz, hogy itt ne legyen valami, ami ezt összeszervezi. És később, ahogy haladt előre az életem, egyre inkább azt láttam, amikor visszatekintettem arra, ami velem történt, hogy ez a kép, ez kristályosodik ki. És hogy itt a legó darabok nem csak úgy össze-vissza vannak pakolva, hanem itt van egy terv. És akkor úgymond felismertem első lépésként azt, hogy van Isten. És hogy ez az Isten tervez velem, és hogy ez az Isten gondot visel rám. És ez az Isten figyel arra, hogy én mit csinálok. Hát először ebbe egy hatalmas megnyugvás ért engem, hogy hát na, én most már akkor bármit csinálhatok, igazából a hibáim is előnyé kovácsolhatok, mert hát az Isten fogja a kezem és vezetett, akkor minden menni fog. És ez a fajta nyugalom, ez egyszerűen egy hatalmas hálára vitt engem, hogyha tényleg van egy Isten, aki gondoskodik az én legapróbb lépéseimről, és amiről én azt gondolom, hogy az életem legnagyobb kudarca, mert nem vettek fel abba a középiskolába, ahova szerettem volna, ő akkor is bebizonyítja, hogy idővel a legjobb dolog történt velem. És hatalmas hála volt bennem, és elkezdtem keresni azt, hogy hogyan tudom ezt a hálát kifejezni. És ebben a történetben még sehol nem volt Krisztus. Én nem tudtam Krisztusról, nem foglalkoztam vele. Én úgymond született katolikus vagyok, a családom révén, találkoztam ezzel, hallottam róla, a nagymamáim, a református nagymamám is, a katolikus nagymamám is mindig elmondta, hogy mit jelent ez, de mit se számított nekem ez egészen addig. Semmi gond, csak látod. Nem jelentette számomra semmit egészen addig, amíg nem láttam, nem tettem észre a saját életemen Isten munkáját. És amikor jött ez a hálaérzés, és rájöttem, hogy számomra az a legevidensebb és legegyértelműbb, hogy a kereszténységen belül, az keresztény imádságokon keresztül adjak hálát, akkor elkezdtem valahogy közeledni afelé, ami Krisztus. És jó pár év eltelt azóta, hogy én már tudtam, hogy van ez az Isten, aki gondot visel rám, egészen addig, amíg megértettem, hogy van Krisztus, az ő fia. És az a legérdekesebb ebben a történetben, hogy amikor megismertem Krisztust, akkor már nem csak láttam, hanem meg is szólalt az ige. És azóta is szól, és segítséget ad, utat mutat, és egy folyamatos párbeszéd eszköze, kapcsa, médiuma ez. És megértettem nagyon sok mindent azóta, és itt a Krisztus szenvedéseiről is szó volt. Én, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy megértettem ezt, én azt fogom mondani, hogy nem. Én ezt nem értem, bevallom őszintén. Én máig nem értem, hogy lehet ilyet csinálni. Én máig nem tudom elképzelni azt, mi az, hogy meghalni másért. Soha nem kerültem ilyen helyzetbe. Sőt, azt sem tudom elképzelni, hogy milyen az, hogyha nekem van egyetlen egy gyermekem, akit odaadok másokért, akik még csak nem is jók. Én nem értem ezt. És azt gondolom, hogy az én történetem, amit eddig látok belőle, az azt mutatja, hogy ez az egész egy folyamat. És hogy ez majd folytatódni fog valahol a jövőben tovább, és valamikor én lehet, hogy meg fogom ezeket érteni, de most még ott tartok, hogy elfogadom, és hálával vagyok felé, és igyekszem minél többet visszaadni a szolgálaton keresztül, és igyekszem én is, amit lehet megtenni másokért. És ennyi az én történet, amit ma. Köszönöm. Én itt lettek.
Érthetetlen kegyelem, talán még egy ilyen ének is altseng a fülembe. Most nem ezt az éneket énekeljük, hanem a 338-as számot. 338-as számú énekünket, vagy ami szemeinket valóban oda tehetjük, hogy hallottuk az imént is a Krisztussal. Lelki szemeinkkel láthatunk, és megszólal számunkra. 338-as minden négy versével. Köszönjük neked, Istenünk, hogy egyszerre érthetjük, meg megvilágosodik, meg látunk többet belőled, és halljuk a te igédet, és megérint az, és egyszerre nagyobb ez az egész evangéliumi titok, mint amit a mi értelmünk és szívünk be tudna fogni. Hogy a te érettünk való szenvedésed, amit újra és újra látunk, emlékezvén is, ott veled találkozván az úrvacsorában, olyan misztérium ez jó értelemben, olyan titok, amelyik mindig is titok marad, de mégis, amit kijelentesz, hogy amit megmutatsz valamelyest belőle, hogy egyszerre értsük, de egyszerre értjük közben a mi semmiségünket is. Mert mi magunk, a saját magunk történetében még az igazakért is alig szenvedünk. Még az igazakért, vagy a vélt igazakért, vagy a vélt igaz ügyekért, jó ügyekért is elgondolkodunk, hogy megérje, vagy nem érje meg. Üzletet csinálunk egyre inkább a korábbi evidenciákból. Nem értjük, mit jelent a családban a szenvedés. Nem értjük, hogy mit jelent egy ügyért a szenvedés. Mert üzletet látunk, és kényelmet várunk saját magunk számára. És egyre inkább valóságá válik, hogy nem is értjük meg önmagunkból kiindulva, ezekben a korábbi evidenciákban sem, hogy áldozatot hozni, az kiváltság, mert abban a nyomba léphetünk bele, amiben te jársz előttünk. És nekünk nem kell azt az áldozatot meghozni, amit te meghoztál érettünk. Nekünk nem kell ugyanazokat a szenvedéseket átélni. De ahogy a Szentírásban beszélsz erről, kiváltság lesz. Hát a te nyomdokaidba megyünk. Ezt csak az értheti, aki benne van, tudjuk. Ezt csak belül érthetjük, ezt a misztériumot. De miért tesz föl bennünket, erre kérünk. Hogy egyszerre úgy lássuk, és vegyük át, és éljük azt, hogy a mi Istenünk az a Krisztus, aki szenvedett, érettünk, és mi ebből ismerjük, hogy mi magunk is tudjuk magunkévá tenni ezt a gondolatot, és nem túl mártírkodni az életünket, és nem túl áldozni, és nem ebből csinálni érdemet, mint ha azt gondolnánk, hogy ez üzlet, hanem újra és újra csak ragyogjon előttünk, hogy kegyelemből van a mi megtartatásunk, üdvösségünk. És mégis kiváltság az, amikor a te nevedért, a te ügyedért, de próbák érnek, szenvedések érnek, azokért a szavakért, amiket bizonyságot teszünk, nem itt, hanem odakint, ezeken a falakon kívül, ha azért szenvedésért, ha azért az életért szenvedésért, ha azért az etikáért, azért a családi nevelésért, azért a munkaügyi hozzáállásért, bántalomért, mert mi a Szentírás alapján tesszük ezeket, akkor boldogok vagyunk. Titok ez. Titok ez, és magunkhoz öleljük ezt a titkot örömmel, mert te adod. Nehéz ez a lecke, mégis örülünk annak, hogy tőled átvehetjük. Légy áldott azért a mozdulatért, azért a megtört kenyérért. Légy áldott azért, mert így emlékezhetünk rád, örökkön örökké, amíg a világ, világ. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, menj, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bíj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Nagyon szépen köszönjük a tiszteleti úrnak a szolgálatot, és mint személyes testvéremnek és barátomnak is egyaránt. És köszönjük azt a bizonságtételt, amely rövid volt, és mégis olyan sokat üzent, hogy tudunk rajta gondolkodni, fel tudunk rajta eszmélni, hogy mi végre is élünk ebben a világban, mi végre vagyunk. Miközben hallgattalak, nekem ez jutott eszembe, hogy mi is valójában a mi világunk, Isten dicsőségének a színtere, és akkor mi meg mit keresünk itt? Hát pont azért, hogy mi azzá, és még inkább azzá tegyük ezt a világot, azaz azért érünk, hogy Istent dicsőítsük, semmi másért. Az evangélium hirdetését pedig még inkább is szeretnénk megköszönni, hiszen valódi evangéliumot ritka hallani. Ezt ki kell mondjam a testvéreknek, ritka hallani igazi evangéliumot. És nagy öröm az, és nagyon áldottak vagyunk mi magunk, hogy Isten kegyelmes hozzánk, és hogy engedi, és küldi az ő szolgáit, hogy evangéliumot hallgassunk, azaz örömhírt Jézusról. Higgyék el a testvérek, nem elég egy húsvét vasárnap, nem elég egy húsvét hétfő, hogy az emmausi tanítványokról ilyen mélyen, ilyen őszintén és behatóan a szívünkbe, hitünkbe halljunk ige hirdetést, evangelizációt. Nem elég egy húsvéti ünnep, sőt, mi több, még több sem elég. Ezért jó, hogy most, és ezért vagyok hálás, hogy most úgy hallgathattam én magam is az ige hirdetést és az evangelizációt, hogy az nem csak szólt, hanem üzent is, és elgondolkodtatott olyannyira, hogy érdemes holnap is eljönni. Úgyhogy várunk szeretettel. Áldás, békesség, jó éjszakát kívánok mindenkinek!